kedves gyülekezet, mint minden alkalommal először a kisgyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, egy nagyon könnyű bibliai igét tanulunk meg ma, így hangzik: Istennek minden lehetséges. Még ezt szerintem, Istennek minden lehetséges. Ugye kitaláljátok, hogy miért kell ezt megjegyezni jól, mert akármilyen bajunk van, akármilyen nehézségbe kerülünk, soha se kételkedjetek abba, hogy nincs olyan nehézség, amit az Isten ne tudna megoldani. Mert ő a teremtő, ő az, aki a puszta szavával, akaratával, a végtelen bölcsessége révén, mert minden természeti törvényt is ő alkotott. Ővé a tudomány. Ezt a Jóisten mind meg tudja oldani, és nagyon gyorsan is meg tudja oldani, és mindig épp azt a segítséget tudja küldeni, amire abban a percben szükségünk van. Egy rövid kis bibliai történetet elevenítek fel nektek. Ez a történet Dávid királyról szól, a Bibliában megtalálható, Sámuel első könyvében. Ugye arról talán tanultatok, vagy a szüleitektől, vagy a gyermekiskolában, hogy Dávid volt Izrael második királya, egy nagyon tiszta lelkű, hívő fiatal volt, és fiatalon a királyi trón közelébe került, de az Izrael első királya nagyon féltékeny volt rá, és hosszú éveken át halálra üldözte, halálra kereste. És végül már elkeseredett emberek is hozzá csatlakoztak, egy egész kis csapata volt. És egyszer az történt, hogy egy erdős területen ott táborozott a király 3000 emberrel. El tudjátok képzelni, 3000 ember, 3000 katona mennyi? Hát azért az elég sok. És hát a királynak a serege ott táborozott az erdőben, és hát gondolhatjátok, hogy a király nem a szélén aludt, hanem a közepén, ugye őt védte az egész sereg, és a puszta földön aludt a katonák, sokszor így alszanak, a király is, ezek ilyesmihez hozzáződött emberek voltak, és az erdőben erre volt lehetőség. És a királynak a feje mellett volt egy vizes korsó, úgy látszik szokott éjszaka inni, és a dárdája, a fegyvere ott le volt szúrva mellette a földbe. És Dávid, aki mindig nagyon fájralta, hogy a király róla elhiszi azt, hogy az életére tör, holott ennek semmi alapja nincs, megkérdezte az ő saját emberei közül, hogy ki hajlandó vele lemenni Saul táborába. Éjszaka. Hát el tudjátok képzelni, milyen merész vállalkozás volt ez? Bemenni 3000 katona közé a királyt keresni, aki pedig hát az életére tör évek óta, és egyetlen egy emberrel oda bemenni. A Bibliában azt olvassuk, hogy fegyvert vittek magukkal. Ezt teljesen hitben a Jóistenre bízták. És én el se tudom képzelni, illetve nem tudnám elképzelni, ha majd a végén árulom el nektek, hogy mi volt a titka, hogy bementek az alvó ellenséges tábor közepébe az emberével, csendben úgy, hogy senki nem vette észre. Pedig elgondolom, hogy nincs közvilágítás egy erdőben éjszaka, és hát még ha valamennyire világosabb is az éjszaka, hát ott megrecsen egy ág a lábuk alatt, vagy akármi történik, belebotlanak egy alvóba véletlenül, hát végük van. És ők bejutottak úgy, hogy senki nem vette észre a királyt. Akkor dehogy tette volna Dávid, hogy a királyt bántsa, pedig akkor rögtön megszabadult volna a nyomorúságaitól. De ő már régebben megmondta, és mint hívő ember azt mondta, szolgáltasson igazságot az Isten, de az én kezem nem lesz ellene. És szépen elvették csendbe, kihúzták a dárdát a földből, elvitték a vizes korsót, és úgy, ahogy bejöttek, kimentek észrevétlenül a táborból. El tudjátok, hogy ezt hogy lehetett megtenni? Mondtam, hogy Istenben bíztak, és a Bibliában van egy mondat, hogy ez hogy történhetett meg. Azt olvassuk, hogy Isten mély álmot bocsátott Saulra és az embereire. És mikor aztán elértek egy kicsit messzebb, egy dombra, akkor onnét Dávid hangosan kiáltott. És szólította a hadseregvezét, és azt mondta, miért nem vigyáztatok uratokra, a királyra? Nézzétek meg, jöjjön ide egy ember, itt a korsó, itt a dárda, ott voltunk, itt a bizonyság. És azt mondta a királynak, király, Saul, látod, mennyire igazságtalan vagy, hogy azt hiszed, hogy az életet örök. Megtehettem volna, hogy megöljelek. Nem tettem. Másodszor nem tettem, ez már második eset volt. És így bizonyította a királynak ártatlanságát. És látjátok, mivel tiszta volt a szándéka, nem akarta az ellenségét sem bántani, és csak az ártatlanságát akarta nyilvánvalóvá tenni, ezért a Jóisten megőrizte őt, és azt a bátor emberét is, aki ugyanúgy hit, mint ő is, hajlandó volt vele menni ebbe a veszélyes vállalkozásba. És látjátok, a Jóistennek minden lehetséges. Az is lehetséges, hogy ekkora táborra mély álmot bocsát. És senki se vette észre, hogy bementek, és az se, hogy kijöttek. Hát ti is bízzatok benne, és akármikor kerültök, ha nem most gyerekkorotokban, majd mikor bácsik és nénik lesztek, de akkor is emlékezzetek rá, hogy ha valami veszélybe kerültök, fizikai, lelki veszélybe, nehézségbe, Istennek minden lehetséges. És az is meg van vírva, hogy mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Isten meghallgatja a kérését. Menjetek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét a Korintusiakhoz írt második levélből, a Korintusiakhoz írt második levél negyedik fejezetéből a 18. verset fogom idézni. Tehát Pál apostol Korintusiakhoz írt levele negyedik fejezetéből a 18. verset idézem. Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Nyilván észrevettük, hogy Pál apostol többes számban fogalmazva teszi ezt a megállapítást, mintha azt mondaná, hogy minden kereszténynek ez a hitvallása és a jellemző magatartása. Mert nem a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. De az őskeresztény korszaktól távolodva, azt hiszem, már nem lehet azt mondani, hogy ez annyira jellemző a keresztényekre, a keresztényeknek a széles tömegeire. Szeretnék például néhány sort olvasni Luther Mártontól, aki a következőket írja. Igen kevesen vannak, figyeljük meg, igen kevesen vannak, akik a boldog reménységet, Isten országának eljövendő, soha el nem múló örökségét várják, és olyan bizonyosan várják, hogy jobban magukénak érzik, mint jelen való életüket. Kevesen vannak, akik ezt az ideig való életet csak homályos vaküvegen át, a másik örökké való életet pedig tiszta, nyitott szemmel nézik. A boldog reménységet s égi örökséget sajnos sokan elfelejtik, e rövid élet múlandó javaival pedig sokat is törődnek. És ezt a buzdítást fűzi hozzá. A keresztény ember azonban az ellenkezőt tegye, a múló életre csak csukott szemmel hunyorogjon, az örök életre pedig tágra nyitott szemmel nézzen. E földi életben csak bal lábával tartózkodjék, jobb lábával és egész szívével pedig a mennyei életbe támaszkodjék. Ezt várja mindig, örvendező, bizonyos reménységgel. Ja, nagyon szép ez a néhány sor a nagy reformátortól. És a kérdés mindjárt ott van nekünk is, hogy vajon mi jellemző ránk a felolvasott alapigéhez és Luther soraihoz képest. Azt rögtön előre bocsátanám, hogy nem arról van szó, hogy ahogyan ugye ezt hagyományosan mondták, hogy hát különösen ugye előző rendszerben is sokszor hallottuk ezt a vallás kritikát, hogy hát a keresztények mindig csak valami eljövendő, vélt, remélt dologra tekintenek, és a földi élet iránt közömösek, szó sincs róla. Pont erre szeretnék rámutatni, ez lesz a végkicsengése a mai témánknak, hogy éppen, hogy a jelen életnek a komolysága, minden döntésnek a fontossága, és a lelkismeretesség ebben az életben az, ami ebből következik, ha az eljövendő életet komolyan vesszük. És tehát még egyszer felteszem a kérdést, hogy mi gyakran foglalkozunk-e gondolatban az eljövendő örök élettel, amelyről Péter apostol így szól, hervadhatatlan, romolhatatlan, szeplőtlen örökség, amely a mennyben van fenntartva számunkra, és készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. És ugyancsak Péter apostol írja, megvallom, nekem ez egyik legkedvesebb igém a Szentírásban, azt írja, de mi új jeget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik. Szóval abszolút nem pesszimista a bibliai történelem szemlélet, hanem minden, a földi történelem minden szörnyűségével és kockázatával szemben ott van ez a nagy de mi új jeget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Ugye milyen nagy szó ez? Szoktuk mondani, nincs igazság a földön, igaz is. De azt mondja, de várunk egy új jeget és új földet, amelyben igazság lakozik. És hogyha mi kezdjük realitásnak venni ezt, hogy lesz örök élet egy újjáteremtett földön, ott újra indul egy emberi társadalom, egy új igazságban álló emberi civilizáció épül föl, akkor az a kérdésünk, hogy pontosabban nem az a kérdés, mert nem egy kérdésünk van, hanem rengeteg kérdés jön elő. És ezek közül az egyik, és nem tudom, van-e, akit ezt foglalkoztat. Én most minden este fölvetem, aki eddig nem gondolt rá, lehet, hogy ettől fogva fog. Tudnélik, azt a kérdést vetem föl, hogy vajon lesz-e valamikor olyan, hogy mi a mi földi életünket úgy fogjuk érteni, ismerni, annak a titkos háttereit is, mindent, mint ahogyan az Isten ismer minket. Vagyis egyszer fogjuk-e felülnézetből, visszaemlékezve, a saját életünket elemezni, értékelni tudni. Vagy pedig ez úgy lesz, hogy mintha elvágták volna, akiket az Isten az utolsó ítéletben erre alkalmasnak ítél, azok elnyerik az örök életet, egy újjáteremtett testben, egy örök életre alkalmas testben, az újjáteremtett földön. És ahogy egy bibliai igény mondja, ugye Ézsaiás könyve 65:17-et sokan ismerik, hogy a régiek elmúltak, ugye Isten új jeget és új földet teremt, és a régiek észbe sem jutnak, ingyen sem említetnek. Én szeretném ezt a Biblia verset egy pontosított fordításban is felolvasni, mert ezt mondja Isten, és ezt idézi aztán Jelenések könyve 21. fejezete Ézsaiás könyvéből, hogy láttam új jeget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. És ezt így olvasom pontosított fordításban az ézsaiási szöveget, mert ímé új eget és új földet teremtek, és a korábbiakra nem emlékeznek, észbe sem jutnak. Tehát az emberben sokszor ott van az, hogy hát ez nagyon szép, ha ez egy nagy pont, az első ég, az első föld elmúlt, most már a korábbiakra nem is emlékeznek, észbe se jutnak, és örüljünk az örök életnek, és felejtsünk el mindent, ami a földön történt. De az emberben sokszor úgy bujkál egy hiányérzet, hogy azért úgy szeretném ezt a jelen földi életet minden titkos, rejtett összefüggésével, hiszen mi annyi mindent nem tudunk pontosan a háttér dolgokból úgy látni, és úgy magamat, ahogy az Isten látott engem. És hogy tulajdonképpen milyen is volt az én életpályám. Kerül erre sor valamikor? Nem tudom, valaki gondolkozott-e erről, és milyen eredményre jutottunk. Hát először is szeretném megemlíteni, hogy ez az ige, amit Ézsaiás könyvéből idéztem, ugye félreérthetetlenül az új égről és az új földről beszél, vagyis az újjáteremtés utáni világról. De a Szentírásból világosan kitűnik, hogy Jézus visszajövetele, amivel ugye egy időbe esik az igaznak nyilvánított embereknek, akiknek a bűneik eltöröltettek, az ő feltámadásuk, vagy az élők közül az elváltozásuk, hogy az örök életet elnyerik. És tehát van egy hézag e között az esemény között, és a között, hogy Isten új jeget és új földet teremt, amikor már a korábbiakra nem emlékeznek, és észbe sem jutnak. És ez az időszak, az a bizonyos millennium, az az ezer éves időszak, amiről egyetlen egy helyen van szó a Bibliában, Jelenések könyve 20. fejezetében. És ezt az időszakot egy évszázadok óta rögzült téves értelmezés folytán a ma élő keresztények többsége is úgy értelmezi, hogy ez egy aranykorszak lesz a Földön. Ugye ezt úgy képzelik el, hogy ugye a Jelenések könyve 20. fejezetét a jelenlévők közül a legtöbben ismerik, ugye ott azt mondja, hogy Sátán megkötözve Krisztus uralkodik az ő papjaival. Hát ezt úgy értelmezik, hogy ugyanez még nem az üdvösség lesz, még nem az Isten országa lesz, de egy viszonylagos győzelme a jónak, Sátán mint egy megkötözve lesz, nem tudja hogy kifejteni a tevékenységét, és a Krisztus uralkodik a papjaival, azt pedig egész szó szerint értelmezik, hogy a keresztény egyház a világi hatalom szövetségesévé lesz, és uralkodik a uralkodik a világ felett, és a keresztény eszmék átalakítják az embereket. Ezt úgy is szokták mondani, hogy először megtér a zsidó nép, aztán megtér az egész világ. Ez egy megtért világ lesz, amiben még a bűn nem tűnik el teljesen, de megkötözve, visszaszorítva lesz, és a Krisztus uralkodik az ő papjaival. Ugye eznek nagyon régi a gyökere, és ókori keresztény téves értelmezésekre megy vissza, de például visszaköszön ez a szemlélet 16. Benedek pápa Caritas in Veritate enciklikájában, nem tudom, ki emlékszik rá, vagy ki ismeri jobban, ugye aminek még a címe is ez, hogy szeretet az igazságban. És aztán, hogy így mondjam, nagyon evilági hát konkrétizálással kifejti, hogy most, amikor már ugye minden társadalmi rend csődöt mondott, amikor az emberiség válságban van, akkor hogyan, milyen gyakorlati eszközökkel lehet megvalósítani a szeretetet az igazságban ezen a földön, és az alap optimista reménységet képviseli, hogy lesz ezen, itt a földi történelem keretében olyan emberi civilizáció, ahol szeretet lesz az igazságban. És ennek a gyakorlati módozatait is pontosan felvázolja. Vagy például az amerikai úgynevezett evangelical protestánsoknak. Hát ez egy abszolút eszméjük, hogy dolgozzunk ezért az aranykorszakért, a kereszténységnek ezért a győzelemre jutásáért, ami a világ megtérését fogja eredményezni. De a Bibliában tulajdonképpen nagyon egyszerű a dolog. Mondanám, hogy bárki eligazodhat. Jelenések könyve 19. fejezet. Ja, és ők úgy gondolják, majd Jézus ezután jön el. Majd ennek az aranykorszaknak a végén, mikor már a világ ennyire megtért, és egy ilyen pozitív korszak itt már uralkodik ezer esztendőn át, ennek az ezer esztendőnek a végén fog Jézus megjelenni. De ha valaki megnézi a Bibliájában, Jelenések könyve 19. fejezetében Jézus visszajöveteléről van szó. A 20. fejezetben az ezer éves korszakról, a 21. az új átteremtett földről. Tehát, hogy így mondjam, olyan világos a kronológia Jelenések könyvében, hogy ez az ezer esztendő nem Jézus eljövetele előtt lesz egy ilyen viszonylagos földi aranykorszak, hanem ez Jézus eljövetele után, egy közbeeső időszak az ő eljövetele és az föld újjáteremtése között. És abból is nyilvánvaló, hogy ez az egész értelmezés téves, mert ugye ezt gondolom a jelenlévők közül legtöbben jól ismerik, hogy Jézus elmondta a nagy profétikus beszédét, válaszolva arra a kérdésre, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének, és mit mondott, hogy mi lesz az ő eljövetele előtt? Hasonló lesz a Noé napjaihoz, amiről az van megírva, hogy betelt a föld erőszakkal, és az ember gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. És ugyancsak Jézus azt mondta, hogy közvetlenül mielőtt ő eljön, olyan nyomorúság lesz a földön, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, éppen az ő eljövetelével egyetlen ember sem menekülhetne meg. De hozzátette, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. És mindjártam a napok nyomorúságai után az ég elsötétedik, a hold nem fénylik, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőiben hatalommal és dicsőséggel. Tehát az írás tanúságtétele világos. És akkor ezzel az ezer éves időszakról is nagyon egyértelműen olvassuk a Szentírásban, hogy ez mivel fog telni. Először is, hogy itt ez az ezer éves időszak nem a földön lesz. Ugye a Bibliánkban azt olvassuk, hogy már az ember is félelmetesen pusztítja a földet. Ugye a Jelenések könyve 11. fejezetében a 18. versben olvasunk ilyet is, hogy elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Tehát ez a modern kifejezés ott van, hogy Jézus megmenteni jön a földet, mert emberek a földet pusztítják. De azon kívül a közvetlen Jézus eljövetele előtt van az a bizonyos hét utolsó csapás, amiről olyat olvasunk a Bibliában, hogy a vége az, hogy minden hegy és sziget helyéből kimozdítatik, és sorolhatnánk. Tehát bárki elgondolhatja, hogy ez a föld teljesen alkalmatlanná válik az emberi lakásra, az emberi történelem végére, amikor nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni. Az pedig ugyancsak félreérthetetlen a Bibliában, ezt Jézus egyértelműen mondta, hogy amikor ő visszajön, az ő megváltottait magához veszi, és magával viszi a mennybe. Ugye ezt mondta a búcsú beszédeiben tanítványainak, elmegyek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. azt mondta, az én atyám házában sok lakóhely van, és én oda viszlek titeket. Tesszalonikai levélben azt írja Pál apostol, hogy a feltámadott és elváltozott, megváltottak, elragadtatnak az Úr elébe, a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral lesznek. Tehát az 1000 év a mennyben telik, az emberiség első korszakaitól kezdve a végéig megmentett, megváltott embereknek. És olvassuk a Bibliában, hogy adatik nékik ítélettétel. Ugye ezt Jelenés könyve 20. fejezete 4. versében az 1000 éves korszakról olvassuk, hogy adatik nékik az 1000 esztendő folyamán ítélettétel. És Korintusi első levél 6. fejezete pedig azt írja Pál apostol korabeli keresztényeknek, nem tudjátok-e, hogy a szentek majd a világot ítélik meg, hogy angyalokat fogunk megítélni. Ugye ezzel az írás arra utal, hogy a végső egyetemes ítéletnek egy második szakasza, mert az írás szerint az első az lezajlik számunkra láthatatlan a mennyben, még Jézus eljövetel előtt, hiszen mire ő eljön, addigra annak egyértelműnek kell lenni, hogy kik azokat feltámaszt, kik azok, akik az elváltozásban részesülnek, kik azoknak a bűnei eltöröltetnek, akiknek Isten visszaadta az örök élet jogát, ennek egyértelműnek fel kell válni. De a második vizsgálati szakasz az 1000 év azok fölött, akikről így mondja a Biblia, nem engedelmeskedte a Krisztus evangéliumának, akik bár Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, de nem bizonyultak megmenthetőnek. Magukkal vinnék az önzés fertőzését az újjáteremtett földre is. És ebbe Isten a megváltottakat is belevonja. Teljesen egyértelmű az írásból az is, hogy ők nem fognak senkire ítéletet szabni. Ez teljesen idegen a Szentírástól. Egyértelműen olvassuk, hogy az Atya az ítéletet egészen a fiúnak adta. Tehát az ember fiává lett Isten fia, aki megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan, az ember élet minden tapasztalatában osztozott, ő lesz egyedül az ítélő bírája mindenkinek. De Isten belevonja őket, így mondja a Biblia, az Isten ítéletei nyilvánvalóká lesznek számukra. Vagyis megértik az indoklását, a miértjeit. És ugye ezt nem lehet másképp elképzelni, mint hogy gyakorlatilag az egész földi történelmet áttekintik. És akkor most megkérdezem, hogy csak az Isten kegyelmét visszautasítókkal fog foglalkozni ez az ítélet, és ugye az angyalok, ez nyilván a bűnbe esett angyalokra vonatkozik, ahogy a Biblia mondja, vagyis Sátánra és a démonaira, csak rájuk vonatkozik ez az ítélet. Arra soha nem kerül sor, hogy, ahogy az elején mondtam, mi felülnézetből nézzük a földi életünket, és megértsük annak a titkait, és úgy ismerjük magunkat, ahogyan a szíveket és a veséket vizsgáló, a mindent értő, az minden emberi gondolatot értő Isten látott minket földi életünk folyamán. Én szeretnék két bibliai igét felolvasni, amelyek valami sejtést adnak nekünk. Nem beszél az Biblia nagyon sok mindenről részletesen, a végső dolgokat illetően, és ez éppen a megbízhatóságát húzza alá, mert nem színez ki nekünk semmit. Érzékeltető, hogy emberi fogalmakkal sok mindent nem lehet leírni, vagy megközelíteni. De az erkölcsileg lényeges, vagy ami valami üdvösségünkhöz szükséges, lényeges dolgokat, és hogy mi realitásnak nézzük az Isten országát, és meggyőződjünk arról, hogy abban tényleg igazság lakozik, ahhoz elegendőt mond az írás. Nos, tehát a korintusiakhoz írt első levélből, a 3. fejezetből olvasnék egy kis részletet, Korintusiakhoz írt első levél 3. fejezetéből. Ugye itt Pál apostol a 11. versben ugye úgy beszél, hogy ti Isten épülete vagytok, és hogy Isten vetett ennek a lelki háznak, vagy lelki templomnak egy fundamentumot, aki a Jézus Krisztus, és senki más fundamentumot nem vethet. A 12. verstől így olvasom. Mert azt is mondja, hogy a keresztények az ő munkatársai. És a 12. ebben a templom építésben részt vesznek, ebben a jelképes templom építésben. És a 12. verstől így mondja, ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra, kinek-kinek munkája nyilván lészen. Mert amanap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és kinek-kinek a munkája minémű légyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. És ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül. Na, elgondolkoztatnak ezek a kifejezések, hogy lesznek emberek, akik megmenekül, de úgy, mint a tűzön keresztül, mint a tűzből kikapott tűzög, de a munkája elvész, és ezért kárt vall. És mások azt mondja, aki aranyat, ezüstöt, ugye jelképesen, tehát értékeket épít erre a fundamentumra, az, akiknek a munkája megmarad, az pedig jutalmát veszi. Nos, felteszem a kérdést, hol vagy hogyan kerül sor rá? Hogy vallanak kárt, és hogyan veszik jutalmukat? És hogy képzelhetjük el ezt? Ismétlem, az írás nem részletezi, de úgy gondolom, arra gondolhatunk, hogy ha végig tekintik mindazoknak az életét korszakról korszakra is, nyilvánvalóká teszi Isten, hogy kit, hogyan és miért ítélt meg, akik nem nyerhetnek üdvösséget. Ennek a tömegnek az élete annyira összefonódik a hívők életével, hogy gyakorlatilag az egész földi történelmet, az emberi történéseket, az emberi drámákat, az Isten intézkedéseit mindent átnéznek. És csodálatos ígéret az, és tulajdonképpen a Krisztus kereszthalálának, helyettes áldozatának ez a hihetetlen értékes gyümölcse vagy végeredménye, hogy akiknek Isten kegyelmet ad, akiknek a bűneit eltörölheti és igaznak nyilvánítja, azoknak sose kell vádlottként az Isten ítélős széke elé állni. Ugye itt csak megjegyzem egy pillanatot, hogy sokan tévesen értelmezik Jelenések könyvében, 20. fejezetében azt a szakaszt, ami ott ugye szól, hogy láttam nagyokat és kicsiket állni az Isten ítélő széke előtt, és könyvek nyittattak meg, és megítéltettek az ő cselekedeteik szerint, és azt gondolják, hogy ez a hívőkre vonatkozik. Szó sincs róla. A hívők, ugye először is a 20. fejezetben van, tehát az 1000 éves időszak előtt, és a hívőkre vonatkozó ítélet, hogy az írás is mondja, hogy az Isten házán kezdődik az ítélet, az már lezajlott, annak eredményeként kaptak örök életet, de azon kívül nincsen olyan, hogy ők állnak az Isten ítélő széke előtt, és megnyílnak a könyvek és cselekedeteik szerint megítéltetnek. Őnekik sose kell vádlottként megállni az Isten ítélő széke előtt. Jézus átélte helyettük a vád alá helyezettség, az elítéltetés tortúráját, ebben is helyettes áldozatot hozott, és akik elfogadták ezt a helyettes áldozatot, elismerték, hogy méltók lettek volna erre, de elfogadják Isten szeretetből hozott helyettes áldozatát, azok ebben nem részesülnek. Azonban mégis összefonódva ebben az egész nagy emberi drámában, ő mégis meg fogják látni a maguk életének a titkait, az Isten gondviselésének a titkait. És mikor azt olvassuk, hogy lesznek emberek, akik éppen csak megmenekülnek, mintha tűzön, mint a tűzből kikapott összög, de a munkájuk elvész, akkor vannak bibliai személyek, akik eszünkbe jutnak, akik ebbe a kategóriába tartoznak. Ugye? De nem sokáig kell gondolkozunk, egy Lót, aki tett egy önző választást, és ennek következtében, ugye amikor Ábrahámmal szemben ő a jobbik részt választotta, a Sodomába, a Gomorába költött, és végül minden elveszett. De mégis úgy emlegeti őt Péter, hogy ő igaz, hogy a gonoszok között elfáradt, meggyengült a hite, de mégis azt mondja, igaz volt a lelkében, nem adott fel dolgokat. És noha minden elveszett, az egész élete munkája, a családja is, de ő maga mint egy tűzön át megmenekül. Ezt érthetjük meg Péter levele hivatkozásából. Aztán gondoljunk egy Salamonra. A Salamonnak az élete vége, az előző életének, az élet előző korszakainak a csodálatos eredményét totálisan lerombolta. Odáig ment el, hogy a Moloknak állított föl szentélyt Jeruzsálemben, akinek gyermekeket áldoztak, és bálványistenek előtt hajolt meg, és az országa is az elnyomás uralkodott el, és föllázadtak ellene. És tudjuk, hogy ennek a következménye lett a fia idején az ország kettészakadás, és soha többet a bálványimádás el nem tűnt. Elsősorban az északi ország részből, de aztán a júdai ország részt is elnyelte. Egy bölcs Salamonnak az egész élete munkája elvész. Ugye milyen fájdalmas. Aztán gondoljunk a fiára, meg minden következményre. De Prédikátor könyve a dokumentuma annak, hogy szíve mélyéből megtért az élete végén. És ő is azok közé számíthat, akinek a munkája elvész, de ő maga megmenekül, mint egy tűzön keresztül, mint a tűzből kikapott üszög. Aztán gondoljunk egy Manasséra, aki Izraelnek, illetve Júdának az egyik legsötétebb uralkodója volt, rengeteg ártatlan vért ontott, Ézsaiás prófétát kivégeztette. Azt így olvassuk a Bibliát, hogy olyan sok ártatlan vért ontott, hogy Jeruzsálem mindenfelől megtelt vele. És mégis a Biblia azt mondja, hogy mikor fogságba vitték Babilonba, ott ismerte meg, hogy az Úr az igaz Isten, és könyörgött néki. És Isten visszavitte az ő országába. És nem szalmaláng volt ez a megtérése, mert aztán kezdte a bálványimádást írtani, és az a kicsi idő, ami az életéből hátra maradt, azt próbált valamit helyrehozni abból, amit ő totálisan tönkretett az országba. Ő is azok közé tartozik, akinek az élete munkája elvész, de ő maga, mint egy tűzből kikapott üszög, megtér. De van a Bibliában egy másik érdekes ige, ezt most nem olvasom föl, az időnk előrehaladása miatt. Péter második levele első fejezetében megtaláljuk, ahol Péter apostol, tehát második levél első fejezetében abban arról ír, hogy milyen az egészséges keresztény lelki növekedés, és a végén azt mondja, hogy ha ezeket cselekszitek, tehát a ti hitetek mellé jönnek tovább újra a lelki növekedés lépcsőfokai, akkor azt mondja, nem ütköztök meg soha, nem botlotok meg soha, és ekképpen gazdagon adatik nektek, ami Urunk Jézus Krisztus örök országába való bemenetel. Milyen érdekes kifejezés, gazdagon adatik. Nem úgy mész be oda, mint akit eltékozolta az élete legnagyobb részét, aki eltékozolta tévelyegve, Istennel szembeszekülve az ifjúsága legértékesebb éveit, mint Salamon, mint Manassé, és sokan mások, és csak az Isten különleges kegyelme, hogy a szívbeli megtérésük, mint a tűzből kikapott üszköt kiragadja, vagy pedig a munkaképes éveket, a tehetségedet, az idődet, az erődet pozitív dolgokra fordítod ezen a földön. Ezeknek gazdagon adatik, ami Urunk Jézus Krisztusnak az országába való bemenetel. És ugyan milyen jutalmát veszik. Ezt én máskor is emlegettem, emlékszem itt ebben a gyülekezetben, hogy nem azt jelenti, hogy tárgyi jutalmakat osztanak, vagy érdemrendeket ezek a világi dolgok, hanem a Biblia nagyon egyértelmű, szóval a jutalmuk az, hogy látni fogják, hogy olyan ez, mint mikor bedobsz egy kavicsot egy tóba vagy egy folyóba is, mint a koncentrikus körök terjed annak a hullámzás körülötte, hogy ott, hogy mondjam, évszázados, vagy évtizedes, kinek hogyan, milyen távlatban látod, hogy azok a pozitív dolgok, amit tettél, mennyit, mit eredményeztek, azoknak a befolyása, mennyi jót cselekedett. Ellen White írja egy helyen, és ez nekem annyira megragadó volt, hogy az a szegény özvegyasszony, akinek a történetét megörökíti a Biblia, hogy Jézus egyszer a templom udvarában figyelte, hogy a kitett perselybe milyen adományokat adnak. És akkor azt olvassuk, hogy figyelte, hogy a gazdagok nagy adományokat adnak, és jött egy szegény özvegyasszony, és összesen csak 2 fillért tett bele. De ez nem a feleslege volt, hanem az összes vagyona. És Jézus nem mulasztott el, hogy megjegyezze, hogy ez ő többet adott, mint az összes többi, mert mindenét odaadta, nem a feleslegéből adott, és azt mondta, hogy ez megörökítetik, ez az ő tette. Na és azt írja ott Ellen White, hogy ez a szegény özvegyasszony az örökké valóságban látni fogja, hogy az ő 2 fillérje mennyit kamatozott az évszázadok, sőt évezredek során, hogy ebből szanatóriumok épültek emberek gyógyítására, nyomorúságaik enyhítésére, kórházak, gyermekotthonok, szóval az ő tette indított meg hány és hány embert, hogy a szegénységükből is adjanak, örömest adjanak az embereket mentő munkára. És ezt ő egybe fogja látni egy összegbe. Testvérem, valahogy úgy az ember szembesül vele, hogy most hogy szeretnénk az Isten országába belépni, mint a tűzből kikapott üszög, ahol azt látjuk, hogy eltékozoltunk éveket, eltékozoltunk értékeket, tehetségünket, lehetőségeinket. Tartogatjuk az életünk végére a megtérést. Egyrészt kérdés az, hogy meg tudunk-e térni. Mert az írásban egyértelműen azt olvassuk, hogy az embernek a lelki rugalmassága nem határtalan. Az ember mondhatja, hogy tudom, mi az igazság, és egyszer én úgyis arra az útra lépek, csak ám az a kérdés, hogy az ember nem merítkezhet el a bűnben következmények nélkül. És a Biblia azt mondja, hogy a szív megkeményedik. Azt mondja, süketté válik a fül, és képtelen az ember már úgy hallani Isten igéjét, mint valamikor. És van egy ilyen borzasztó ige a Zsoltárok könyvében, ahol a Zsoltár a tudatosan vétkezőkről azt mondja, hogy adj nékik szívbeli keménységet, átkodul rájuk. Tehát a bűn legszörnyűbb büntetése a bűn maga. Nem az Istennek valami külön büntetése, hogy megkeményedik a szív, megsüketül a fül, és ez tragikus fölébredni csak a végső ítéletben. Jaj, elvesztem. Tudtam, mégsem tettem. Tehát éppen a jelen élet felelősségére figyelmeztet minket, hogyha az örök életet komolyan vesszük. Mert nem úgy van, hogy az örök élet elkezdődik, és akkor volt, nincs, most már rég, korábbiakra senki sem emlékszik, észbe sem jutnak, mindegy, hogy telt a földi életünk. Ez majd csak az újjáteremtés nyomán lesz, de az a közbelső 1000 év. Ha valakinek a munkája elvész, kárt vall. Fájdalom lesz. Ugye ezen is sokszor elgondolkoztam, hogy a Biblia csak ott mondja az újjáteremtett földnél, hogy Isten eltöröl a szemükről minden könnyet. Talán máskor is mondtam, hogy ez nincs megírva a Bibliában, ezért én sem állítom 100%-osan, de úgy gondolom azért jogos a következtetés, hogy 1000 év alatt még eltünk könnyet. De nem a kétségbeesésnek a könnyeit, hiszen mindenki üdvözült, nem kétségbeesés könnyei lesznek, mert látjuk, hogy Isten minden eljárása igazságos. És azok is, akik eltékozolták az életüket, de az Isten az utolsó megtérésük, vagy ha erre még képesek voltak, ez a csoda, ha még valaki erre vége képes egy bűnben eltékozolt élet után, akkor Isten mégis megmentette, mint a tűzből kikapott üszköd. Micsoda fájdalom az, hogy mi lehetett volna, és micsoda kár származott. Őnek is csak az a vigasztalásuk, hogy mekkora az Isten kegyelme, micsoda kimondhatatlan az Isten kegyelme, hogy ő neki kell az ő általuk okozott hihetetlen károkat rendbe tenni, gyógyítani, valami nem is jóvá tehető, és az Isten nekik mégis megbocsát. A rengeteg az okozott kár ellenére, ha a szívükben képesek, ami ismét nem kockázat, végül mégis megfordulni. És akkor gondoljunk csak arra, hogy ezek ugyan nem a kétségbeesés könnyei, de azért mégis milyen azzal szembesülni, hogy az egész munkája elveszett, és egész másként lehetett volna. És milyen más gazdagon lépni az Isten országába, amikor ezt a legcsodálatosabb jutalmat veszi, mert megkérdezem mindenkitől, hogy van-e annál nagyobb jutalom, voltunk-e az életben boldogabbak bármi mástól, mint amikor egyszer azt látjuk, hogy valamit, amit helyesen tettünk, amit igaz indítékból tettünk, annak jó eredménye van, az abból áldás és jó dolog fakad. Ennél tisztább öröm a világon nincs. És akiknek gazdagon adatik az Isten országába való bemenetel, azok nem győznek ámulni, nem győznek hálát adni. Ha nem lennének újjáteremtett testben, ki se bírnák ezt a boldogságot. Ugye a Biblia azt mondja, az igazak fénylenek, mint a nap. Ha valaki nagyon örül, akkor azt szoktuk mondani, hogy ragyog az örömtől. Ha a Biblia, aki akarja fejezni, hogy mekkora az örömük, akkor azt mondja, fénylenek, mint a nap az ő atyuknak országában. Tehát még egyszer szeretném mondani, ha az örökké valóságot komolyan vesszük, akkor a földi életünk egyáltalán nem közömbös. És soha ne gondolkozzunk így, hogy jó, csak valahogy, mindegy, hogyan, csak valahogy a végén én, mint egy tűzből kikapott üszög üdvözlő. Itt azért én egy kicsit próbálgathatok ezt is, azt is csináltok akármit. Nem így van. Nem úgy van, hogy akkor aztán vége, aztán már csak örülünk az örök életnek, mert van még 1000 esztendő. Az ítélet második szakasza, az üdvösség, az örök élet elnyerése, és az új ég és az új föld fölállítása között, és adatik ítélettétel. És az Isten ítéletei nyilvánvalóká lesznek. És az ige félreérthetetlenül mondja, ha valaki megismenekül, mint tűzből kikapott üszök, de ha a munkája elveszett, kárt vall. Én azt hiszem, nagyon égető könnyek lesznek azok, amit ott még sírni lehet. Akkor is, ha ott a hála, és ott a megmenekültségnek az öröme. De ha valakinek a munkája megmarad, ha az életét hasznos és áldásos munkára fordította, akkor azt mondja az írás, jutalmát veszi. Gazdagon adatik neki az Isten örök országába való bemenetel. És azt mondja az ige, akik sokakat az igazságra visznek, fénylenek, mint a csillagok, fénylenek, mint a nap, örökkön örökké az ő atyuknak országában. Szívemből kívánom, hogy jól megjegyezzük ezt az igét. Nem a láthatókra nézzünk, hanem a láthatókra. Mert a láthatók ideig valók, de a láthatatlanok örökké valók. Úgy is mondhatnám, hogy a láthatókba elmerülhetünk, de ennek a következményei örökké valók lesznek. Tehát, hogy ebben a pillanatnyilag látható világban, ahogy élünk, hogy gazdálkodunk életünkkel, erőnkkel, lehetőségeinkkel, ennek örökké való következményei lesznek. És mi úgy éljünk és úgy dolgozzunk, mint akik nem a láthatókra néznek, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, de a láthatatlanok örökké valók. Amen.
Délelőtti istentiszteletünk befejezéseként énekeljük imádság előtt a 150-es számú éneket, a 150-es számú ének első, második, harmadik versét. Akik szeretnének és tehetik, azokkal leborulva imádkozunk, a többieket kérjük, maradjanak állva.
Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és bizony belátjuk, hogy sokszor könnyebben tapadnak a gondolataink, és minden figyelmünk csak az e világi dolgokhoz. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd által figyelmeztesz, hogy a láthatók ideig valók. De az örökké való következmények nem elkerülhetetlenek, ha elhisszük, ha nem, ha komolyan vesszük, ha nem, ezek be fognak következni. Urunk, köszönjük, hogy a Szentírásban annyi beteljesedett történelmi profécia van, amelyek olyan félreérthetetlenül győznek meg arról, hogy a te igéd igazság, hogy a Szentírás nem lehet emberi beszéd. És a lelkismeretünk is annyira érzi, annyira egyet tud érteni azzal, hogy minden intézkedésed igazságos. Nem tudunk annál igazságosabbat és tökéletesebbet elgondolni. Köszönjük, Urunk, hogy ez a végső egyetemes igazságszolgáltatás is olyan tökéletes lesz. De, Urunk, nem szeretnénk könnyeket ejteni az 1000 év alatt. Nem szeretnénk kárt vallani, hogy az életünk munkája elveszett. Sőt, kérünk, hogy minden, amit eddigi életünkben rosszul tettünk, tudva, tudatlanul, tévedésből, akárhogyan, bocsásd meg a te kegyelmedből, de segíts, hogy mi rádöbbenjünk, mert Urunk, tudjuk, hogy csak azt bocsáthatod meg, amit szívünkből elsirattunk, amihez igazi bűnbánatot nyertünk, de hadd kérjünk tőled igazi bűnbánatot is, mert ezt se tudjuk magunkból kihozni. Urunk, add, hogy azzal a kicsi kis erőtlen hittel, amink van, tudjunk tőled tiszta szívet kérni, tőled szent lelked által munkált bűnbánatot és új életet. És addulunk, hogy azzal a felelősséggel éljük ezt a földi életünket, hogy mindennel szembesülni fogunk. Ha üdvözülhetünk a te kegyelmedből, akkor nem vádlottként, hanem tűzből kikapott üszökként, megmentett bűnösként, de akkor is szembesülni fogunk, és ezáltal kárt vallunk. És addulunk, hogy vágyakozzunk arra, hogy gazdagon adassék nékünk a te örök országodba való bemenetel. Kérünk, szent lelked által munkálkodj a szívünkön, és figyelmeztess minket minden lépésünk, minden felelősségünk, minden döntésünk felelősségére. Add meg ezt, Urunk, a te kegyelmedből, és add, hogy amit ne csak énekeljük, hanem a szívünkben is ott legyen, hogy a nyugtalan, békétlen földről mi ebbe a hazába vágyódunk, és ez a honvágy olyan erős legyen bennünk, és olyan eleven, hogy soha se csak a láthatókra szegezzük a tekintetünket, hanem különösképpen a láthatatlanokra, amelyek örökké valók. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Isten tiszteltünk végén énekeljük el a 335-ös számú énekünket, a 335-ös számú ének minden versét.
Thank you.